Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, advent harmadik vasárnapjára igehirdetés alapjául kijelölte, megírva találjuk a Kolossébeliekhez írt levél második fejezetének első 7 versében a következőképpen. Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek és a laodiceaiakért, és mindazokért, akik engem nem ismernek személyesen, hogy szívük felbátorodjék, összeforva szeretetben, és eljussanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára, az Isten titkának, Krisztusnak ismeretére. Benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. Ezt azért mondom, nehogy valaki titeket megtévesztő szavakkal félrevezessen. Mert ha távol vagyok is testben, lélekben mégis veletek vagyok, és örömmel látom a köztetek uralkodó szép rendet és Krisztusba vetett hitetek szilárdságát. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hitáltal, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban az apostol először is kitárja a szívét az olvasói előtt. Ő rá van bízva az evangélium, a megváltásnak az üzenete, hogy elvigye minden néphez, a pogányokhoz is, és hát sok-sok gyülekezetet alapított annak idején, amikor járta legtöbb esetben a kis-ázsiai területeket, illetve aztán át a görögök félszigetére, és hát ilyen módon sok helyre eljutott. Néhány levele maradt fenn úgy, hogy nem ő alapította azt a gyülekezetet, ami beírt. Ilyen talán legelsőre is rögtön nyilvánvalóan beugrik, hogy a római levél, amely hát ilyen értelemben egyfajta előkészítése az útjának, és nem pedig egy utógondozás, amit azért kellett volna, hogy megírjon, mert hallott valamit az ottani életről, és aztán hát ír azoknak, akik az ő munkája nyomán hát alakultak gyülekezetté. Most ez a másik ilyen levél, amely szintén nem általa alapított gyülekezethez szól, és ezt még ki is fejezi ez a fajta megfogalmazás, hogy azt mondja, hogy hát olyanokról van szó, akiket nem ismerek személyesen, mondja az apostol. Tehát mégis felelősséget érez, nem általa jött létre a gyülekezet, ilyen értelemben mondhatna, hogy hát nincsen közöm hozzá, de hát ilyet keresztény ember valójában nem mondhat soha, hogy hát ehhez az emberhez, vagy ehhez a gyülekezethez nekem nincs közöm, ez távol van tőlem, nem rázhatjuk le pusztán ennyivel a felelősségünket, és most ezt a vallomást tárja elénk is, hogy hát mennyit küzdök értetek. Értetek, akiket nem ismerek, értetek, akihez más szempontból nem lenne közöm, de mégis nagyon közel vagytok lélekben hozzá, mondja az apostol. Testben lehet távol, de lélekben mégis közel. És így vallja meg, hogy Krisztus ereje az ő térítő munkájában akkor is megvalósul, amikor nem csak a saját maga által alapított gyülekezetekhez fordul. Kitárja a szívét nekik, megosztja a jövővel kapcsolatos reményeit és elképzeléseit is az apostol, és tulajdonképpen ez felfedi azt is, hogy miért szerették annyira az apostolt az ősegyházban. Igaz, hogy manapság van, amikor divat azt állít, hogy hát ő valamiféle ilyen túl szigorú ember volt, aki hát nem volt egy ilyen értelemben véve kedves, hanem merev, nagyon hát a maga útján járó és el nem hajló attól az igazságtól, amit mondott, vagy hát éppen néztük a múlt két hétben az Agora című filmet, és mondjuk ott meg az Alexandria Cyril ez hasonlóan mondják, hát ilyen elutasító volt a nőkkel szemben, ugye, aki azt olvassa, amit Ciril is felolvasod, vagy azt írja a levelében, hogy hát nem engedem nekik a tanítást, és hasonlókat mondanak manapság, és hogy hát ez mennyire nem illik a mai világba, és milyen szívtelen ember szinte. De valójában inkább azt érezzük ki, hogy pontosan fordítva van, mennyire a szívén viselte még azoknak az embereknek is a sorsát, és még inkább most a keresztény értelembe vett sorsát, a tanításokban való eligazodását, akikhez egyébként más értelemben testileg nincsen köze, akikkel nem is találkozott, és személyesen nem is ismeri őket. De mégis ismeri a harcukat, mert értesült arról, hogy mi van ebben a gyülekezetben, és éppen ezért mindjárt a féltés, a szeretet lobban föl benne, hogy hát ott valamiféle veszély van ebben a gyülekezetben, tévtanítások jelentkeztek, és hát ezen minden elbukhat. Ezért ragad tollat egy olyan gyülekezetnek, amihez mondhatnánk, hogy nem kellene beleavatkoznia, hiszen ez másnak a területe. De mégis, amikor tudomást szerez erről, akkor tudatja velük, hogy én ott vagyok köztetek, én küzdök értetek, és ebben a szóban nagyon érdekes, hogy az agónia szerepel, tehát az a haláltusa féle küzdelem, amely nem egy egyszerű kis esemény, nem valami kis könnyed mozgás, vagy esetleg egy kicsit keményebb sportolás, hanem élet-halál harc van az apostol részéről amögött, hogy ő a távoli gyülekezetért is fáradozik, küzd. És hát tulajdonképpen talán mondhatjuk most is, hogy nem csak minden lelkésznek kell tudni ezt elmondania, hogy sokat fáradozik a gyülekezetért is, sokat azokért is, akik távol vannak, akiket akár nem is ismer személyesen, tehát a helyi munka mellett mondhatnánk most így is, hogy elengedhetetlen az úgynevezett közegyházi tevékenység is, hogyha ezek a tevékenységek megterhelőek is, és valóban ilyenfajta értelme kemény küzdelmet jelentenek is. De éppen ezért az agónia küzdelem a Krisztusért fáradozás. Az, ahogyan Jézus is a haláltusáját vívta az értünk való küzdelemben a megváltásunkra. És innen veszi ő is az erőt, nem máshonnan, hiszen jól tudjuk, mindig arra utal az apostol, hogy hogyan lehet példát venni, hogyan lehet erőt meríteni Krisztus példájából. És persze az igazság az, hogyha ez a küzdelem másképpen is, és nyilván más mértékben is történik, de valójában minden egyes keresztényre igaz kell, hogy legyen az, hogy küzdünk, és szinte haláltusaszerűen küzdünk másokért. Vajon van-e ilyen Krisztusért vállalt agóniád, vagy inkább elmenekülsz az Úrtól kapott feladataid elől? Csak vigyázz, mert így elveszítheted azt a kincset, amely Krisztusban elrejtetten található. Ezért is hívja föl a figyelmet erre az apostol, hogy benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. És talán nyugodtan mondhatom azt, hogy ez a kulcsverse ennek a szakasznak. A Krisztusban elrejtett bölcsesség és ismeret. A filozófiai bölcselet az valami egészen mást akar. Az a fajta vallásos bölcselet, ami ellen most éppen tollat ragad az apostol, szintén valami egészen mást takar, mint ami Jézusban van elrejtve. És ez az oka annak is persze, hogy Luther idézőjelben olyan megvetően tekint a filozófiára. Mert azt mondja, hát ez az emberi bölcsesség, ez nem az, amely Krisztusban van elrejtve. Lehet sok minden okosat mondani, ilyenfajta bölcselet alapján is, de a megváltás tekintetében teljesen félrevisz, és hát ezt valóban meg is tapasztalta többféle vitában, hogy az emberi bölcselkedés az mennyire távol áll attól, amit Isten Jézus Krisztusban rejtett el és hozott el közénk. És persze vallásos oldalon is megtapasztalta ezt is Luther, amit az apostol itt leír, hiszen hát nem véletlen, hogy az egész reformáció az valójában az egyházon belül induló kérdés, és nem valami világi téma volt, nem a tudománynak volt a kérdése, a filozófiának volt a kérdése, hanem a teológiának. És ilyen értelemben ő is hát föllépett a tévtanításokkal szemben, amikor úgy látta, hogy elferdült az egyház élete attól, amit a Szentírás mutat. És ugyanígy tartja Pál apostol is, tehát azt, hogy az a legfontosabb bölcsesség, ami Jézusban van elrejtve, bibliaórai sorozatban is foglalkoztunk vele, máskor is előkerül, hogy hogyan vall az apostol a Filippi levélben, amikor azt mondja, kárnak és szemétnek, vagy szó szerint tulajdonképpen trágyának ítélek mindent, ami nem Krisztusban van, és azt mondja, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért teszem ezt. Mert tudja jól, hogy a tévtanítás az micsoda. Az valóban szemét, akkor is, ha nagyon látványossá tudjuk ezt tenni, és vonzóvá manapság. Sokféleképpen tálalják ezt nekünk. És egy fajta veszély van mégis ebben a szépen tálalt tévtanításban. Utóbbi időben hallottam azt a hírt, és talán volt, aki szintén hallotta, hogy Kínában gyerekek az utcán kódoroltak, árvák vagy sem, azt most nem tudom, a lényeg az, hogy a hideg elől a kukákba bújtak, mert az jó meleget ad, és ezek a kukák rájuk csukódtak, és megfulladtak benne. És tulajdonképpen pontosan ilyen a tévtanítás. Nagyon jó, mert védelmet nyújt, meleget ad a hideg ellen, és aztán észre se veszi az ember, és megfojtja. Csak nem egyszerűen a földi élet tekintetében, hanem még inkább az örök élet tekintetében folytja meg az embert a tévtanítás. Hát ezért is jó, ha az apostolra figyelünk, hogy minden helyes tanítást legelőször is Krisztusra tekintve kell keresni, mert ő benne van meg, az az isteni bölcsesség, és az az isteni ismeret, amely szükséges ahhoz, hogy ne vezessenek minket félre a megtévesztő szavak. Mert egyébként a hazugságok, a tévtanítások mindig sokkal jobban terjednek. Tessék csak megfigyelni, egy rémhír az azonnal eljut mindenhova. Ugyanígy a tévtanítás az nagyon gyorsan szétterjed. Azt továbbadjuk könnyedén, és mennyivel nehezebb az igaz tanításnak. Ez igaz tudományos értelemben is, mai nap különösen is a mai időkben, amikor interneten bármit föl lehet tenni egy honlapra, és bódítani vele az embereket, és elolvassák az emberek, és készpénznek veszik azt, amit ott olvasnak, hogy jól lehet, senki nem ellenőrizte. Bárki bármit mondhat, ugyanígy van ez persze, nem csak tudományos téren, hanem vallási téren is. Mindenféle tévtanítás, terjedés harapózik el, és villám gyorsan tovább megy. Egyik ember adja aztán a másiknak, és a vége mégiscsak az, hogy ránk zárul az a kuka. Lehet, hogy meleget ad egy-két órára, vagy ki tudja, mennyi időre volt elég ott az oxigén, de aztán többé nem ébred föl az ember. A bölcsesség és ismeret Krisztusban van. Ezért minket ne tévesszenek meg a hamis vallásoknak a megtévesztő és sokszor vonzó beszédei, mert az biztos, hogy lehet nagyon szép, meggyőző beszédet mondani tévtanítóknak is, és ilyen értelemben nagyon sokakat magával is vonzanak ezek. Az igazságnak azonban nem a meggyőző erő a fő jellemzője, nem az a jellemzője, hogy mennyire elbűvölő az, amit hallunk, vagy mennyire rezegtet meg bennünk belső húrokat esetleg, mert az tény, hogy igény van erre. Igény van arra, hogy hallgassunk újdonságokat, ahogy az aténia, de igény van arra is, hogy valami különlegeset halljunk, valami olyasmit, ami a szívünkhöz szól, és közben valahogy kikapcsolják nekünk azt az ellenőrző kontrollt, hogy ezt Krisztusban kellett volna mondani. Ezeket a tévtanítókat tehát az jellemezte, hogy nagyon szépen tudtak beszélni, meggyőző volt, és a kiállásuk is megfelelő, de hamis volt a módszerük, és még hamisabb az, amit mondta. Magával ragadta az ékes szólás a hallgatókat, de egyúttal a pusztulásba is rántotta őket. És ez ma is így igaz, kételkednünk kell, nem önmagáért, de mégis kételkedni kell a túlzott ékes szólásban, vagy a túlzottan célzatos történetekben, egy színházi típusú fellépésekben, mert semmi sem lehet annyira veszélyes, mint amikor az üres érvelés ilyen szép külsőbe van csomagolva. Az apostol hollat ragad, mert látja, hogy Minden elveszhet a kolossaiak számára, és az ő szeretete nem engedi tehát, hogy nyugton hagyja őket. Ilyen értelemben felelősséget érez minden keresztényért. Jeremiástól származik az a hasonlat, hogy hát Istent, az élő víznek a forrását elhagyták a ciszternáért, a pocsolyáért. Hát ilyen tulajdonképpen a tévtanítás. Jézus az élő vizet ígéri, mi meg inkább isszuk a pocsolyát. De Krisztusban ott van az elrejtett kincs, vagy ahogy Jézus példázata adja, a szántó földbe elrejtett kincshez lehet hasonlítani a Krisztus ismeretet. És persze nem kínálja éppen ezért látványosan magát, mert ott van elrejtve, azt mondja az apostol, ez nem csillog-villog kívülről, és az emberi kapcsolatainkban is kellene tulajdonképpen tudnunk, és mégis mennyiszer elfelejtjük, hogy az igazi érték az nem a külsőkben van, nem a látványban van, nem abban van, hogy elsőre mennyire meggyőző valakinek a fellépése. Nagyon sok emberről tapasztalhatjuk azt meg, hogy amilyen magabiztosan adja elő a dolgait, a végén aztán, ha sikerül egy kicsit jobban a színfalak mögé belátni, akkor kiderül, hogy mennyire hamis az egész. Bármilyen meggyőző is volt. Isten ismerete Krisztusban jelenik meg. Nem azért van elrejtve, tehát nem abban az értelemben mondja az apostol, hogy hát akkor nehogy hozzáférhessünk, hanem azért van elrejtve, hogy meg kelljen találnunk, mert hiszen Jézus azért jött el erre a földre, nem maradt a mennybe, akkor lehetne azt mondani, hát azért van elrejtve, hogy az ember hozzá ne férhessen. De hát Adventben különösen is arra kell figyelnünk, hogy ő erre a földre jött, és ezt a kincset mégiscsak hozzáférhetővé teszi az ember számára. Nem teszi olcsóvá, nem oda hajítja elénk, de mégiscsak hozzáférhető mindenki számára. És éppen ezért vesz ezt Krisztus a hit szempontjából értékeljük, nem azt mondja ezzel az apostol, és megint csak talán kapcsolódhatunk a megtekintett Agóra filmet. Nem azt mondja, a tudománya rossz önmagában, és ezt nem mondhatjuk keresztény szemmel, hanem arról beszél, hogy a Krisztus nélküli ismeret az hiányos először is, és aztán, ha ez vallásos köntösben kezd megnyilvánulni, akkor pedig egyenesen tévtanítássá válik. És azért volt ennek a tévtanításnak gyors terjedése is nagy hatása egyébként, mert hát ez való igaz. Az emberek szívében valamiféle vágy ott van erre. Az emberek elutasítottuk évszázadokon keresztül a hitet, és csak a racionalitást imádtuk. És most mégis azt látjuk, hogy ennek egyfajta visszalendülése van, és ezek az emberek, akik amúgy nagyon racionálisak, mégis mindenféle misztikus dolgot ugyanakkor könnyedén bevesznek. Ilyen értelme valóban van igény az ember lelkében arra, hogy ezek a tévtanítások terjedjenek, és jó táptalajt nyújtanak neki, de ettől még tévtanítások és pusztulásba rántanak. Az, hogy éhség van bennünk lelkileg, az persze nem kivetni való, hanem az a kérdés, hogy ezt az éhséget mivel csillapítjuk. Konzervvel, ami nyilván gyengébb étel, mint egy igazi, vagy egyenesen valami mérgezővel. És ezért ez az első középpont Pál apostol ebben a levélben írt szakaszában, hogy akkor őt kell megtalálni, és ezért fejezi be azzal a következtetéssel, hogy hát akkor belé gyökerezzünk. Hogy a keresztény ember élete folytatásában is úgy zajlódjon, ahogy az elején volt. És azt mondja, hogy amint azt tanultátok, de tulajdonképpen a szó szerinti fordításban, amint azt áthagyományozták rátok, így is mondhatnánk most magyarul visszaadva a tartalmát, itt már megjelenik az, hogy nem mindegy, hogy mit veszünk be. Az apostoli hagyománynak a fontossága jelenik meg, hiszen az apostolokra és a prófétákra épül az egyház és annak tanítása, és ilyen értelemben mondja az apostol, hogy ezt az eredetit kell megtalálni, nem újat kell keresnünk, nem azt kell mondani, hogy most valamire lecseréljük majd ezt a régit, mert az már elavult, hanem mindig ahhoz kell visszatérni, amit Jézus hozott. Ezt nem lehet sose újabbá tenni, vagy megváltoztatni. És éppen a hitben megmaradásnak lesz ezért a feltétel, hogy mennyire maradunk meg abban az apostoli hagyományon alapuló ismeretben és bölcsességben, amit nyilván az apostol is képviselt és terjesztett. Ezen alapul minden, és ezért kell meggyökerezni és ráépülni. Azt hinné talán az ember, hogy ez egy képzavar, de igazság szerint az akkori időkben ez két tipikus módja annak, hogy hogy lehet biztos alapra találni. A természetnek a képe, ha úgy tetszik, a gyökér, amikor a növények meggyökereznek, és akkor jöhet a szél, még akár viharos is, de nem sodorja el a bokrot vagy a fát. És aztán az embervilágnak lehet már inkább az a képe, hogy mint alap, ugye, amely hát a korintusiakhoz írt levélben szó szerint előkerül, hogy hát Krisztus ez az egyetlen alap, rajta kívül nem lehet más alap, de hát, hogy erre az alapra épüljön aztán az épületünk. És ezért fogalmaz tehát így, hogy hát ahhoz képest, amit Krisztusban kaptunk, ahhoz képest, amit az apostoli hagyomány átadott nekünk, ahhoz képest zajlódjon az életünk is. Szó szerint úgy járjatok. Ami persze nem egyszerűen a sétát jelenti, bár bizonyos értelemben ez a kép is jó, hiszen a keresztény ember az nem egy mozdulatlan, egy helyben álló ember kell, hogy legyen, hanem kell haladnia. Értelemszerűen persze előre haladnia. Hogyha valaki megreked a kezdeti fázisban, akkor ott valami baj van. Máshol az apostol írja is, hát nem lehetett titeket rendesen táplálni, csak tejet lehetett adni nektek, mert még kiskorúak vagytok. Hát ilyen értem, a járásnak is az az egyik része, hogy hát ebben előre kell valahogy haladnunk a keresztény életünkben. Ez nem lehet egy helyben rostoklás. És aztán, hát az is benne van tehát, hogy előre haladunk, és értelemszerűen Krisztus felé igyekszünk haladni. Advent harmadik vasárnapján, tehát vegyük most észre először is, hogy ki is az, aki érkezik hozzánk. Az a Krisztus, akiben Isten teljes bölcsessége rejtezik. Ő benne van mindaz, ami a megváltásunkhoz szükséges. Ő benne van mindaz, ami igazi ismeretet ad. És ő benne van mindaz, ami igaz bűnismeretet ad, igaz bűnbánatot ad az embernek. Mert ő benne van mindaz, ami üdvösséget ad. Hát el ne sodorjon tőle semmi minket, és ezért elengedhetetlen, hogy valóban ő benne gyökerezzünk meg, hogy ő legyen az életünk alapja, amelyen felépülhetünk. Ámen. Imádkozzunk. Mindenek Ura Krisztusunk, áldunk téged, hogy vállaltad értünk a haláltusa agóniáját, születésedtől fogva, nevelkedésedben is, rejtett működésedben is, nyilvános fellépésedben is, vagy mindennél erőteljesebben a kereszten is. Taníts minket is erre a lelkületre, amely másokért vállalja a küzdelem agóniáját, hogy a te szereteted és ismereted terjedjen a földön. Áldott légy, egy advent nem kell üres szólam legyen életünkben. Nem kell, hogy pusztán a karácsonyi vásárlás ünnepi előkészület ideje legyen, hanem a te jöveteledet várhatjuk benne napról napra. Jöjj, Urunk Jézus! Amen.